Kérem szépen, a múlt héten rugalmas testekben fellépő belső erőrendszerrel, azaz a feszültségállapottal foglalkoztak. Ehhez kapcsolódóan fogunk még megnézni egy jelentősnek mondható problémát, ez pedig a főfeszültségek, feszültségi főirányok problémája. Ezzel azért foglalkozunk, mert a későbbiekben ezekre a mennyiségekre szükségünk lesz. Tehát feszültségi főtengelyek, főfeszültségek. Hogyha a főfeszültségeknek, illetőleg feszültségi főtengelyeknek a definícióját matematikai módon, matematikailag akarjuk megfogalmazni, akkor ezt nagyon röviden megtehetjük. Írhatjuk azt, hogy a tau e vektor egyenlő nullával, nulla vektorral, amiből következik az is, hogy a rho e, azaz az e normálisú felületen fellépő feszültségvektor, az párhuzamos az e normálisra. Most ezt lehet egy kicsit részletesebben, megmagyarázólag is értelmezni. Tehát ez a matematikai definíció. Tehát azt lehetne mondani, hogyha az E egységvektorra merőleges elemi felületen, tehát hogyha az E egységvektorra merőleges elemi felületen a feszültségvektor, ez a tau E vektor egyenlő nullával, azaz ebből következően a feszültségvektor párhuzamos az E normálisra, akkor az E az feszültségi főtengely, vagy feszültségi főirány, a szigma E az főfeszültség, és az E-re merőleges elemi sík, az pedig főfeszültségi sík. Tehát még egyszer mondom, hogyha az E egységvektorra merőleges elemi felületen fellépő csúsztató feszültségi vektor, a tau e egyenlő nullával, vagy ez másképp úgy is mondható, hogy az e normálisú elemi felületen fellépő feszültségvektor párhuzamos az e normálissal, akkor az e az feszültségi főirány, az e egységvektor az feszültségi főirány, a szigma e az főfeszültség, és az E-re merőleges elemi sík, az pedig főfeszültségi sík. Megjegyzéseket szeretnék tenni ehhez a definícióhoz. Két apró megjegyzést. Letetszettek tudni írni a definíciót? Hol tartanak? Igen, tehát az E feszültségi főirány, vagy főtengely, a szigma E főfeszültség, és az E egységre vektorra merőleges elemi sík, az főfeszültségi sík. Tehát feszültségi főirányról beszélünk abban az esetben is, hogyha ez a szigma E együttható, itt ebben a második összefüggésben, ez nullával egyenlő. Tehát ez akkor is igaz, hogyha a szigma E nullával egyenlő, tehát egy főfeszültség lehet nulla is. Persze ebből következik az, hogyha a szigma E nullával egyenlő, akkor azon a síkon nem lép fel feszültségvektor, tehát akkor a rho is nullával egyenlő. Ez hát magától értetődő megjegyzés. A második megjegyzés az nem annyira magától értetődő, ezt nem bizonyítjuk, csak szeretném fölírni, vagy hát kifejteni. A második megjegyzés pedig az, hogy minden P pontban létezik legalább három főirány, amelyek egymásra kölcsönösen merőlegesek. Tehát ez egy lényeges, ugyan nem bizonyított kijelentés, hogy minden P pontban létezik legalább három főirány, amelyek egymásra kölcsönösen merőlegesek. Tehát Tehát legalább három fő irány létezik a rugalmas test minden pontjában. Nézzük meg, hogy hogyan néz ki a feszültségi tenzor a főtengelyek koordináta rendszerében. Tehát feszültségi állapot, főtengelyek koordináta rendszerében. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy fel akarjuk írni magát a feszültségi tenzort, arról ugyanis korábban már beszéltünk, hogy egy feszültségi állapot mindig egyértelműen jellemezhető a pontbeli feszültségi tenzorral. Tehát a feszültségi tenzort nagy F-fel jelöltük, korábban semmi megjegyzést nem tettünk ehhez a jelöléshez, most teszünk megjegyzést, azt a megjegyzést tesszük, hogy az nem az XYZ koordináta rendszerben van, hanem az E1, E2, E3 főtengelyeknek a koordináta rendszerében. Tehát ez azt jelenti, hogy a tenzornak az első oszlopában az E1 normálisú lapon fellépő feszültségvektornak a koordinátái vannak. Tehát ide alulra megjegyzésként odaírhatjuk azt, hogy az E1 normálisú, illetőleg az E2 normálisú, tehát az E3 normálisú lapon fellépő feszültség vektornak a koordinátái vannak, és akkor tekintsünk vissza a definícióra, tehát akkor beszélünk főfeszültségről, főfeszültség irányról, hogyha csak normál feszültség lép fel az elemi síkon, hogyha csak normál feszültség lép fel, akkor az E1, E2, E3 koordináta rendszerben vett feszültségi tenzornak csak a főátlójában állnak normál feszültségek, a tau feszültségi koordináták mind három esetben nullával egyenlőek. Egy megállapodás a főfeszültségeknek a jelölésére az, hogy a szigma 1-nek a legnagyobb főfeszültséget tekintjük, szigma 2 az utána következő, és szigma 3 pedig a legkisebb főfeszültség. Tehát ez egy megegyezés, ilyen sorrendben sorszámozzuk a főfeszültségeket. Szemléltessük a P pontbeli feszültség állapotot egy olyan elemi kockán, amelynek a látható felületein a normálisok, azok a főfeszültségi irányok. Tehát lehetőleg olyan kockát próbáljunk rajzolni, ahol amelynél az oldalak nyilvánvalóan párhuzamosak, oldalélek. A P pontról azt gondoljuk, hogy az a kockának a középpontjában van, és ezek a koordináta tengelyek, azok a kocka látható felületeinek a középpontjában bukkannak ki. Tehát gondoljuk azt, hogy ez az E1 irányú E1 egységvektor, ez az E2 egységvektor, ez pedig az E3 egységvektor. Tehát itt most a főtengelyek koordináta rendszerében vagyunk. A koordináta rendszernek a kezdőpontja a P pont. Tehát ebben a koordináta rendszerben is, mint korábban a szemléltetésnél az volt, hogy vettünk egy elemi felületet, és az elemi felületre felrajzoltuk azon az elemi felületen fellépő feszültségvektornak a koordinátáit. Itt nyilvánvalóan látszik, hogy csak szigma koordináta, azaz csak síkra merőleges, elemi síkfelületre merőleges koordináta lesz. Tehát az E1 normális úlapon lesz egy szigma 1 koordináta, az E2 normális úlapon lesz egy szigma 2 koordináta, és az E3 normális úlapon pedig lesz egy szigma 3 koordináta, tehát a főtengely koordináta rendszerében nincs olyan elemi felület, amelyen tau feszültségek is fellépnének. definiáltuk ezeket a mennyiségeket. Most az a kérdés, hogy hogyan lehet meghatározni a főfeszültségeket, illetőleg hogyan lehet meghatározni a főirányokat. Ez a főfeszültség, főirány probléma, ez matematikában egy másképp elnevezett feladat, egy általánosabb feladat, matematikában ez saját érték problémának szokás nevezni. Tehát a főtengely probléma, tehát mechanikában főtengely problémáról beszélünk, egy matematikus arra azt mondaná, hogy ez egy saját érték feladat, vagy saját érték probléma. Egy kis átalakítást kell elvégeznünk, és rögtön látjuk, hogy tényleg erről van szó. Tehát induljunk ki a definícióból, tehát induljunk ki abból a definícióból, hogy a ρ E az egyenlő szigma E szorozva E-vel. De tulajdonképpen ezt a saját érték problémát, vagy ezt a főtengely problémát, ezt nem csak a feszültségi tenzor vonatkozásában lehetne ugyanígy megfogalmazni, ahogy itt megtettük a táblának a bal oldalán, hanem az alakváltozási tenzor vonatkozásában is. Tehát mondhatnánk azt, hogy az alfa E az egyenlő epsilon E-szer E-vel, ahol az alfa az az E irányhoz tartozó alakváltozási vektor, az epsilon az pedig a fő nyúlás, és egyébként az E-nek pedig ugyanaz a jelentése, mint a feszültségi tenzorra, vagy a feszültségi állapotra felírt főtengely problémánál. Most mindkét esetben a bal oldalon fölírhatjuk azt, hogy a feszültségi, illetőleg az alakváltozási tenzorból hogyan számítjuk ki a feszültségi vektort, illetőleg hogyan számítjuk ki az alakváltozási vektort. A feszültségi vektor esetén F-szer E-t írhatunk, az alakváltozási vektor esetén pedig A-szor E-t írhatunk az egyenletek bal oldalára. A jobb oldal pedig nem változik meg akkor, hogyha az E egységvektor helyett az egységtenzorszor az E egységvektort írjuk, tehát ez egyenlő szigma E-szer az E egységtenzor szorozva E-vel, illetőleg itt pedig az epsilon E-szer az E egységtenzor szorozva E-vel. Kérem szépen, ezzel egy olyan alakot kaptunk, hogy a bal oldalon is áll valami, ami meg van skalárisan szorozva az E-vel, meg a jobb oldalon is áll valami, ami meg van skalárisan szorozva az E-vel, egy oldalra rendezve az egyes mennyiségeket, és ezt az E-t jobbra kiemelve, akkor a feszültségi állapot esetében azt kapjuk, hogy F minusz szigma E szorozva az egységtenzorral zárójelben szorozva az E-vel egyenlő nullával, illetőleg a második esetben pedig azt kapjuk, hogy az A minusz az epsilon E szorozva az egységtenzorral szorozva skalárisan E-vel egyenlő nullával. Tehát itt látható egy klasszikus saját érték problémának a megfogalmazása. Formailag ugyanaz a feszültség állapotra, mint az alakváltozási állapotra. Jelölésekben van csak különbség. Tehát a kérdés az, hogy létezik-e olyan E irány, ami ezt az egyenletet kielégíti. Tehát kérdés, tehát létezik-e olyan E irány, amely ezt az egyenletet kielégíti? Először megválaszolom a kérdést, és utána pedig megmutatom azt, hogy hogyan lehet meghatározni ezt az E irányt. Tehát a kérdésre az a válasz, hogy igen, létezik, sőt, legalább három létezik. Tehát igen, létezik ilyen éirány, és legalább három ilyen éirány létezik. És ezeket az éirányokat főirányoknak, vagy főtengelyeknek nevezzük. Most direkt nem mondtam, hogy feszültségi főirány, meg feszültségi főtengely, mert mondhattam volna alakváltozási főirányt, vagy alakváltozási főtengelyt is. Tehát lényege az, hogy létezik ilyen irány, ami kielégíti ezeket az egyenleteket, és ezeket az irányokat, ezeket főiránynak, vagy főtengelynek nevezzük. A szigma ét, az főfeszültségnek, az epsilonét, az pedig főnyúlásnak nevezzük. És nyilvánvaló, hogyha három éirány van, három éfőirány van, akkor mindegyikhez tartozik egy főfeszültség, illetőleg mindegyikhez tartozik egy főnyúlás is. Tehát akkor a főfeszültségből is legalább három van, meg a főnyúlásból is legalább három van. Következő lépés az, hogy nézzük meg, hogy hogyan lehet meghatározni ezeket a főirányokat vagy főtengelyeket. Tehát meghatározás. Kérném szépen, a meghatározást is csinálhatnám így párhuzamosan, a feszültségi állapotra és az alakváltozási állapotra. Én csak a feszültségi állapotra csinálom meg, legyen házi feladat, hogy otthon végig tetszenek gondolni, hogy hogyan néz ki ugyanez az alakváltozási állapotra. Csak a feszültségi állapotra részletezzük, házi feladat az alakváltozási állapotra ugyanez. Tehát mit tetszenek észrevenni, hogy ez az egyenlet, amit oda fölírtam a tábla jobb alsó sarkába, az tulajdonképpen micsoda? Mit tetszenek gondolni, hogy mi ez az egyenlet? Hát egy kicsit tömören van felírva, nem pontosan látszik. Tehát azt kell végig gondolni, hogy mi az, amit ismerünk, és mi az, amit nem ismerünk. Kicsit részletezem, hát ha akkor világosabban fog kinézni. Tehát most ezt az egyenletet fel fogom írni mátrix alakban egy kicsit részletesebben. Tehát ami a zárójelen belül van, az a feszültségi tenzor, és a feszültségi tenzornak a főátlójában álló elemekből le van vonva mindig az a szigma E. Ugyanis az E egységtenzornak a főátlón kívüli elemei azok mind nullával egyenlőek. Tehát van egy olyan együttható mátrixunk, hogy sigma x minusz sigma y. Aztán a főátlót írom most először, sigma y minusz sigma y. És végül sigma z minusz sigma y. A főátlón kívül meg olyasmik állnak, hogy tau xy, tau xz, tau yx, tau yz, tau zx, tau zy, tehát ez az együttható mátrix, ami meg van szorozva az E egységvektorral, tehát az E egységvektornak az x koordinátáját, az E egységvektornak az y koordinátáját, és az E egységvektornak a z koordinátáját kell leírnom, és ez egy nulla vektorral egyenlő, amit a jobb oldalra kell írni. Tehát mit keresünk? Itt keressük azt az E egységvektort, ami ezt az egyenletet kielégíti. Most ez az egyenlet micsoda? Ez az E egységvektor EX, EY, EZ koordinátájára nézve egy milyen egyenlet? Differenciál egyenlet? Lenne, hogyha lenne benne valami differenciál hányados, de nincs benne. Hanem mi van benne még? Tehát vannak az ismeretlenek, meg vannak hozzáskalár is együtthatók. Hogyha mátrixozást elvégezzük, akkor látszik, hogy ez egy homogén, lineáris, algebrai egyenletrendszer az ax, ay, az ismeretlenekre. Tehát amit ide tömören felírtunk, mind a két esetben az egy homogén, lineáris, algebrai egyenletrendszer az ax, ay, az ismeretlenekre. Tehát homogén, lineáris, algebrai egyenletrendszer az ax, ay, az ismeretlenekre. Matematikából remélhetőleg tetszenek emlékezni rá, hogy mi a homogén, lineáris, algebrai egyenletrendszer nem triviális megoldásának a feltétele. És először azt kéne felidézni, hogy mi az, hogy nem triviális megoldás. A kézenfekvő megoldása ennek az egyenletrendszernek, hogyha az ég helyett mit írunk? Nullákat. De hát az bennünket nem érdekel, mert hát nulla vektor az mindennel párhuzamos. Tehát igazából ez a megoldás ki van zárva. Tehát bennünket csak a nullától különböző megoldás érdekel, és ezt a nullától különböző megoldást hívjuk nem triviális megoldásnak. Tehát a nem triviális megoldásnak a feltétele matematikából ismert módon az, hogy a rendszer együttható mátrixából képezett determinánsnak nullának kell lennie. Tehát a determinánsnak, amit a rendszer együttható mátrixából képezünk, ennek nullával kell egyenlőnek lennie. Tehát magyarul arról van szó, hogy ami itt együttható mátrixként látszik, ennek az együttható mátrixnak kell venni a determinánsát. A determináns az micsoda? Skalár, vektor, tenzor. Mi ez a determináns? Skalár, igaz? Mert hát valamiféle táblázatszerűen leírunk mennyiségeket, és ennek és van egy kifejtési szabályunk. És a kifejtési szabály eredményeképpen kapunk egy skaláris mennyiséget. Tehát, hogyha a determinánsnak a kifejtési szabályát alkalmazzuk, akkor és egy kicsit átrendezzük még azt, amit kapunk, akkor a következő egyenletre jutunk. Egy olyan egyenletre jutunk, hogy a szigma i a köbön mínusz egy f római egyes indexsel jelölt együttható, szorozva a szigma i a négyzeten plusz az f római kettes indexsel jelölt együttható, szorozva szigmával, és mínusz f római 3-as index egyenlő nullával, és ezt az egyenletet karakterisztikus egyenletnek hívjuk. Tehát ez az egyenlet a karakterisztikus egyenlet. Tehát ez a karakterisztikus egyenlet, ebben ismeretlen a szigma e főfeszültség. Tehát a karakterisztikus egyenletben ismeretlen a szigma e főfeszültség. Tehát ez látszik, hogy ez is egy algebrai egyenlet, egy harmadfokú algebrai egyenletet kaptunk a szigma e főfeszültségre nézve. Szigma e. Tehát látszik az egyenletet nézegetve, hogy ez a szigma e-re nézve egy harmadfokú egyenlet. Ebben a harmadfokú egyenletben, tehát azt is tudjuk, hogy egy elsőfokú egyenletnek hány gyöke van, egy másodfokúnak kettő, harmadfokúnak három, tehát itt lesz három gyök, és ezeket a gyököket pedig az előbb megbeszélt módon sorszámozzuk. Tehát a legnagyobbat jelöljük egyes indexel, az utána következőt kettes indexel, és a legkisebbet pedig hármas indexel. Tehát azért van három gyökünk, mert harmadfokú egyenletet kaptunk erre a szigmai ismeretlenre. Ebben a karakterisztikus egyenletben együtthatók szerepelnek, amiket nagy F betűvel jelöltünk, és római indexeket írogattunk melléjük. Ezeket a feszültségi tenzornak, a tenzor skaláris invariánsainak nevezzük. Tehát az F nagy római F-fel jelölt együtthatók, ezek a feszültségi tenzornak a skaláris invariánsai. Skalárisak, azaz skaláris jelz az arra utal, hogy ezek skalár mennyiségek. Az invariáns pedig, hogyha le akarjuk közvetlenül fordítani, akkor mit jelent? A variáns az azt jelenti, hogy változik, az invariáns meg nem változik, csak azt kell megmondanunk, hogy mikor nem változik. Az az invariáns, ez arra utal, hogy ezek a mennyiségek koordinátor transformációval szemben nem változnak. Tehát az invariáns ez azt jelenti, hogy ezek mennyiségek, ezek a nagy F betűvel jelölt mennyiségek függetlenek attól, hogy a pontban hogyan veszünk fel koordinátorrendszert. Tehát ez az invariancia, ez a koordináta transformációval szembeni változatlanságot, koordináta transformációtól való függetlenséget jelenti. Nézzük sorba őket. Az F római jegy az első skalár invariáns. Ezt úgy tudjuk meghatározni, hogyha összeadjuk a feszültségi tenzor főátlójában levő elemeket. Most, hogyha nem az XYZ koordinátorrendszerben vagyunk, hanem a főtengelyek koordinátorrendszerében vagyunk, akkor ennek a három feszültségnek, három normál feszültségnek az összege ugyanannyi. Tehát ugyanannyi a szigma 1 plusz szigma 2 plusz szigma 3. A feszültségi tenzornak a második skalár invariánsa, az F római 2, ezt pedig úgy kapjuk, hogyha vesszük a feszültségi tenzor főátlójában álló elemekhez tartozó aldeterminánsoknak az összegét. Tehát vesszük a szigma x-hez tartozó aldeterminást, az úgy néz ki, hogy szigma y, szigma z áll a főátlóban, a főátlón kívül pedig egy tau y, z, illetőleg egy tau z, y áll. Tehát ez a bal felső elemhez tartozó aldeterminás. Tehát vesszük a 2-2-es elemhez tartozó aldeterminást, a szigma y-hoz tartozót, a szigma x, szigma z, a főátlóban, főátlón kívül pedig tau xz, tau zx, és végül a szigma z-hez tartozó aldeterminást, szigma x, szigma y, tau xy, tau yx. Mit kellene írnom, hogyha most a főtengelyek koordinátorrendszerében vett mennyiségekkel akarnám felírni ezt a második skalár invariánst, akkor hogyan nézne ki a szigma 1-hez tartozó aldeterminás? Tessenek visszagondolni arra, hogy az előbb itt fölírtuk a feszültségi tenzort a főtengelyek koordinátorrendszerében, az úgy nézett ki, hogy csak a főátlóban állt szigma 1, szigma 2, szigma 3. Tehát a szigma 1-hez tartozó aldeterminás mi lesz? Szigma 2 ször szigma 3. Hát leírhatnánk determinásba is, no, de hát könnyen ki tudjuk számítani. Tehát főtengelyek koordinátorrendszerében van egyszer egy szigma 2-ször szigma 3. Utána van szorzatunk, van egy szigma 1-ször szigma 3 szorzatunk, és van egy szigma 1-ször szigma 2 szorzatunk. És végül a feszültségi tenzornak a harmadik skalár invariánsa, az F római 3, az pedig a feszültségi tenzor elemeiből képezett determinás, tehát az F római 3. A determinás és a feszültségi tenzornak, tehát most soronként írom a koordinátákat, szigma x, tau xy, tau xz, második sor, tau yx, sigma y, tau yz, harmadik sor, tau zx, tau zy, és sigma z. Mit kellene írnom, hogyha nem az xyz koordinátorrendszerben vett koordinátákkal dolgoznék? Tessenek visszalapozni megint. Sigma 1-szer, sigma 2-szer, sigma 3. Sigma 1-szer, sigma 2-szer, sigma 3. Persze, most még ott tartunk, hogy se a sigma 1-et, se a sigma 2-t, se a sigma 3-at nem ismerjük. Ezt, hogy sigma xyz-ben vett koordinátákkal, meg 1-2-3 koordinátorrendszerben vett koordinátákkal is fölírtuk, csak azt szerettem volna hangsúlyozni, hogy ezek invariánsok. Tehát függetlenek attól, hogy milyen koordinátorrendszerben írjuk fel őket. Nyilván mielőtt mikor még ott tartunk, hogy nem ismerjük a fő feszültségeket, hát nyilvánvalóan ezekkel nem tudunk számolni, mert nem tudjuk, hogy mekkorák. Tehát most még ott tartunk, hogy ezeket meg akarjuk határozni, és ezeket ennek a harmadfokú egyenletnek a megoldásaként akarjuk meghatározni. Tehát a következő lépés az, hogy meghatározzuk a főfeszültségeket. Tehát felírtuk a karakterisztikus egyenletet, meg kell határoznunk a főfeszültségeket. Tehát fogunk kapni egy szigma 1-et, fogunk kapni egy szigma 2-t, és fogunk kapni egy szigma 3-at. Na most ezek a szigma 1, szigma 2, szigma 3 az, amelyekre van nem triviális megoldása annak a homogén lineáris algebrai egyenletrendszernek, amit felírtunk. És akkor most az van, hogy elő akarjuk állítani ezt a nem triviális megoldást. Tehát a szigma 1-et behelyettesítjük a lineáris, a homogén lineáris algebrai egyenletrendszerbe, és kapunk hozzá egy E1-et. Tehát behelyettesítjük a szigma 2-t a homogén lineáris algebrai egyenletrendszerbe, és kapunk egy E2-t, utána pedig behelyettesítjük a szigma 3-at a homogén lineáris algebrai egyenletrendszerbe, és megkapjuk a harmadik főirányt. És kérem szépen, azért itt vigyázni kell, azért, mert egy ilyen nem triviális megoldásnál nem kapjuk meg egyértelműen az E irányt, hanem egy E irányú akármekkora vektort kapunk, azért, mert a behelyettesítés után a három ismeretlenes egyenletrendszer egyenletei egymástól nem lineárisan függetlenek, tehát az EX, EY, EZ változók közül egyet fölvehetünk, teljesen önkényesen, és a két egyenletből, ami lineárisan független, megkapjuk a másik két változónak az arányát. Tehát az egyenletek nem függetlenek, ebből az következik, hogy csak irányt kapunk. Ahhoz, hogy konkrétan megkapjuk az E1, E2, E3 egységvektort, kell egy pótlólagos feltétel. Ez a pótlólagos feltétel pedig az, hogy az E-nek egységvektornak kell lenni, tehát a koordinátáiból képezett négyzetösszegnek egyel kell egyenlőnek lenni. Tehát hogyha ezt a plusz feltételt hozzáadjuk, akkor megkapjuk magát az egységvektorral meghatározott irányt. És még egy pótlólakos feltétel az, hogy azt gondoljuk, hogy az E1, E2, E3-nak jobbsodratú koordinátarendszert kell alkotniuk. Ehhez kapcsolódóan bevezetünk újabb mennyiségeket, a deviátor tenzorokat. A deviátor tenzorok. Ahogyan teljesen párhuzamosan, analóg módon felírhattuk a saját értékproblémát a feszültségállapotra és az alakváltozási állapotra, ugyanúgy bevezethetünk feszültségi deviátort, illetőleg alakváltozási deviátort. Tehát feszültségi deviátor, illetőleg alakváltozási deviátor. Tehát mind a két esetben alakváltozási deviátor tenzorról, illetőleg feszültségi deviátor tenzorról van szó. A feszültségi deviátor tenzort nagy F betűvel jelöljük, és indexbe írunk egy kis D betűt. Az alakváltozási deviátor tenzort nagy A betűvel jelöljük, és írunk az indexébe egy kis D betűt. És akkor azt mondjuk, hogy a feszültségi deviátor az egyenlő a feszültségi tenzor mínusz egy szigma közepes feszültség szorozva az egységtenzorral, az alakváltozási deviátor tenzor pedig az alakváltozási tenzor mínusz egy közepes nyúlás szorozva az E1-egységvektorral. Tehát teljesen analóg módon definiáltuk a feszültségi deviátor tenzort, illetőleg az alakváltozási deviátor tenzort. Az egyikben egy szigma k közepes feszültség, a másikban pedig egy epsilon k közepes nyúlás szerepel. Ezek a feszültségi tenzor első skalár invariánsának a harmadai, mind a feszültségi állapot esetén a feszültségi tenzor első skalár invariánsa per 3-mal egyenlők, az alakváltozási tenzor esetén pedig az alakváltozási tenzor első skalár invariánsának a harmad részei. Tehát a közepes feszültség szigma k az F római 1 per 3, azaz a szigma x plusz szigma y per szigma z, tehát szigma x plusz szigma y plusz szigma z per 3, tehát magyarul a feszültségi tenzor főátlójában álló elemeknek az összege osztva 3-mal. A közepes nyúlás lényegében ugyanígy néz ki, az epsilon k, az az f a római 1 per 3, azaz az epsilon x plusz epsilon y plusz epsilon z per 3. És a definíciós egyenletek egyszerű módon átrendezhetők, oly módon, hogy egyik oldalon álljon a feszültségi, illetőleg az alakváltozási tenzor, és a másik oldalon az összes többi. Tehát átrendezzük azokat a definíciós egyenleteket, akkor a feszültségi tenzor úgy írható fel, mint a deviátor tenzornak, és ennek a szigma k szor E tenzornak az összege. Azt mondjuk, hogy a feszültségi tenzor felbontható egy deviátoros részre és egy gömbi részre. Tehát lesz egy deviátoros rész és egy gömbi rész. Tehát az átrendezés után azt mondhatjuk, hogy a feszültségi tenzornak van egy deviátoros része és van egy gömbi része. Ugyanez írható fel az alakváltozási tenzorra, tehát az alakváltozási tenzornak is ez alapján lesz egy deviátoros része és lesz egy gömbi része. Tehát ez alá is felírhatnám ugyanazt, amit az előbbi alá, hogy deviátoros rész és gömbi rész. Most ez alá nem ezt írom fel, hanem a tartalmat írom fel. A deviátoros részre az jellemző, hogy ez a tiszta torzulását jelenti az alakváltozásnak, illetőleg a feszültségi állapotnak. Tehát ez a tiszta torzulási részre jellemző. A másik rész, a gömbi rész, az pedig a tiszta térfogat változásra jellemző. Tehát a feszültségállapot és az alakváltozási állapot is két részre bontható, egy tiszta torzulási részre és egy tiszta alakváltozási részre. Fontos tulajdonsága a deviátor tenzornak az, hogy a deviátor tenzornak az első skalár invariánsa az nullával egyenlő. Tehát a deviátor tenzor fontos tulajdonsága az, hogy a deviátor tenzornak az első skalár invariánsa az nullával egyenlő. Tehát ez a feszültségi deviátorra és az alakváltozási deviátorra is érvényes. A következőkben a pontbeli feszültségállapotnak, illetőleg a pontbeli alakváltozási állapotnak egy másik szemléltetését nézzük meg. Az egyik szemléltetés volt az, amikor a pontbeli feszültségi állapotot egy elemi kockán szemléltettük, illetőleg a pontbeli alakváltozási állapotot mind szemléltettük. Egy elemi triéder végpontjaiba rajzolgattuk fel a fajlagos nyúlásokat, illetőleg a szögtorzulásokat. Ez egy másikféle szemléltetési mód. Címnek azt írjuk fel, hogy a Moore-féle feszültségi kördiagram. Tehát a Moore-féle feszültségi kördiagram. Tehát ez a Moore-féle feszültségi kördiagram, ez is a P pontnak, a feszültségi állapotának a szemléltetésére alkalmas eljárás. Tehát itt a P pontban fellépő feszültségi állapotot akarjuk szemléltetni. Tehát vegyük fel a P pontban a feszültségi főirányokat. Tehát a P pontban vagyunk, és tételezzük azt fel az előzőek alapján, hogy ezeket a feszültségi főirányokat mi meg tudjuk határozni minden P pontban. Tehát meg tudjuk határozni az E1-et, az E2-t és az E3-at, és azt is tudjuk róluk, hogy ezek egymásra kölcsönösen merőlegesek. Vegyünk fel ebben a P pontban egy tetszőleges N normális egységvektort. Tehát N az egy tetszőleges normális egységvektor. Gondoljuk azt, hogy ennek tudjuk az E1 irányjal bezárt szögét, ezt jelöljük alfával. Ismerjük az E2 irányjal bezárt szögét, ezt jelöljük bétával, és ismerjük az E3-mal bezárt szögét, ezt jelöljük gammával. Ez figyelembe véve, tehát az N normális egységvektor, az felírható úgy, hogy koszinusz alfa szorozva E1-jel, plusz koszinusz beta szorozva E2-vel, és plusz koszinusz gamma szorozva E3-mal. Tehát az E1, E2, E3 koordinátarendszerben egy tetszőleges N egységvektor ilyen alakban írható fel. A szemléltetés az a következőn alapszik. Tehát a szemléltetés azon alapszik, hogyha van egy normális egységvektorunk, amiről azt gondoljuk, hogy ez a P pontban felvett elemi felületnek a normális egységvektora. Ehhez a normális egységvektorhoz hozzá tudjuk rendelni az elemi felületen fellépő feszültségvektort, és ezt a feszültségvektort pedig tudjuk ábrázolni a sigma n, tau n síkon, ennek a feszültségvektornak ezen a sigma n, tau n síkon egy pont fog megfelelni. Tehát egy n pont felel meg a sigma n, tau n síkon, a tau n-et azt a továbbiakban abszolút értékbe tesszük. Tehát a feszültségállapotot egy sigma tau koordináta rendszerben fogjuk majd ábrázolni. Bizonyítható, itt csak szeretném elmondani, hogy fennállnak a következő tulajdonságok. Tehát bizonyítható egyrészt az, hogy a gamma egyenlő állandó normálisok rho n feszültségvektoraihoz tartozó n pontok ezen a síkon félkörívet alkotnak. Tehát bizonyítható az, hogy a gamma állandó, tehát a gamma állandó normálisokhoz tartozó rho n feszültségvektorokhoz tartozó n pontok ezen a síkon félkörívet alkotnak. Tehát bizonyítható az, hogy a gamma állandó normálisok rho n feszültségvektoraihoz tartozó nagy n pontok ezen a sigma n, tau n abszolút érték síkon egy félkörívet alkotnak. Tehát ezek a pontok, n pontok félkörívet alkotnak. Ugyanezt tudjuk bizonyítani a beta egyenlő állandó, illetőleg az alfa egyenlő állandó normálisokhoz tartozó, feszültségvektorokhoz tartozó n pontokra is. Tehát bizonyítható az is, hogy a beta állandó normálisokra és az alfa állandó normálisokra ez ugyanígy fennáll. Rajzolok ehhez egy ábrát. Ez az ábra a kördiagram lesz. A kördiagramot egy olyan koordinátarendszerben ábrázoljuk, aminek a vízszintes tengelyére sigma n-et mérünk, a függőleges tengelyre pedig tau n abszolút értéket mérünk. És feltételezzük azt, hogy ismerjük a főfeszültségeket, a sigma 1, a sigma 2 és a szigma három főfeszültséget. Most gondoljuk meg, hogy a gamma egyenlő pi per 2, azaz a gamma egyenlő 90 fokhoz tartozó normálisok, azok hol helyezkednek el? Azok az E1, E2 síkban helyezkednek el. Tehát biztos, hogy közük van az E1 normálishoz tartozó feszültségvektorhoz, meg közük van az E2 normálishoz tartozó feszültségvektorhoz, és még tudjuk azt is róluk, hogy ezek egy félkörívben helyezkednek el. Tehát biztos, hogy ez lesz a gamma egyenlő pi per 2 félkörív. Most, hogyha a gamma nem pi per 2, hanem valami más, de állandó szög, akkor ezzel a félkörrel párhuzamos félkörökön fognak elhelyezkedni ezek a pontok. Tehát amiket ide berajzoltam, ezek a gamma egyenlő állandó félkörívek. Ugyanez alapján, a gondolatmenet alapján rajzolhatunk egy félkörívet a szigma 2, szigma 3-hoz. Ez az alfa egyenlő pi per 2 félkörív lesz, és ezzel koncentrikus félkörívek azok, amelyek az alfa egyenlő állandóhoz tartoznak, és ugyanígy lehet rajzolni egy harmadik félkörív sereget is, amelyeknek a középpontja pedig a szigma 1 és szigma 3-ra rajzolt félkörív, tehát ez pedig a beta egyenlő pi per 2 állandó félkörív, és ezzel párhuzamos félkörívekhez tartoznak a beta egyenlő állandó értékek. Most egészen biztos az, hogy egy normális, amelynek a koordinátáihoz pozitív E1 koordináta, pozitív E2 és pozitív E3 koordináta tartozik, az ehhez a normálishoz tartozó feszültségvektornak megfelelő pont ennek a félkörívekkel határolt tartománynak tartományba fog esni. Tehát bizonyítható az, hogy egy tetszőleges n-normálishoz, egy olyan tetszőleges n-normálishoz tartozó pont, amely n-normálisnak pozitív E1, pozitív E2 és pozitív E3 koordinátája van, ennek megfelelő feszültségvektor ezen a kördiagramon a félkörívek által határolt tartományra esik. Nézzük meg azt a helyzetet, amikor ismerünk egy főfeszültséget, hogy ebben az esetben hogyan lehet meghatározni a Mohr-féle kördiagramot. Speciális esetet vizsgálunk meg, azt a speciális esetet, amikor feltételezzük, hogy egy főfeszültséget ismerünk. Legyen ez a főfeszültség mondjuk a szigma z. Tehát a feszültségállapotot most adjuk meg úgy, hogy egy elemi kockára rajzoljuk be a feszültségi tenzornak a koordinátáit. Függőleges legyen az x-tengely, ez az EZ egységvektor, ez az EX. Ez pedig az EY, tehát mondjuk azt, hogy ez a szigma z, és ezen a z-normális lapon ne lépjen fel tau, tehát ez az ismert főfeszültség. A másik két lapon pedig lépjen fel normál feszültség is, szigma x, szigma y, illetőleg lépjen fel tau feszültség is. A tau feszültség az x normális lapon csak y irányú lehet, az y normális lapon meg csak x irányú lehet. Tehát látjuk azt, hogy egy olyan feszültségállapotunk van, ahol az EZ az egy ismert feszültségi főirány. Vagy ismert főfeszültségi irány. Hogyha ez így van, akkor biztos, hogy az erre merőleges sík, az EX, EY sík, az feszültségi fősík. Tehát ezt még a definícióban fogalmaztuk meg. Tehát az EX, EY sík, az főfeszültségi sík. Ebből viszont az következik, hogy a kördiagramban az x-nek és az y-nak megfelelő pontok azok egy félkörívben helyezkednek el. Tehát ebből meg az következik, hogy az ex-nek megfelelő nagy x-el jelölt pont, illetőleg az ey-nak megfelelő nagy y-nal jelölt pont, ezek a kördiagramban félkörívben helyezkednek el. És ez az, amit a kördiagramnak a szerkesztésénél fel fogunk használni. Tehát a kiindulási pont, hogy ismerjük a feszültségállapotot. A feszültségállapotot úgy adtam meg, ahogy ott az elemi kockán szerepel, vagy felírhatom a feszültségi tenzort is. Tehát kiindulás. Ismert a feszültségi állapot. A feszültségi állapotot a feszültségi tenzorral adtam meg oly módon, hogy megadom a feszültségi tenzornak az ismert koordinátáit. Erre a speciális esetre, amikor ismerek egy főfeszültséget, vagy főfeszültségi irányt, és ez a főfeszültségi irány, ez éppen az E irány. Tehát az első lépés, vagy az első feladat a feszültségi kördiagramnak a megrajzolása. Megrajzolása vagy megszerkesztése. Tehát felvesszük ezt a sigma n, tau n abszolút érték síkot. Tehát a vízszintes, felveszünk egy olyan koordinátarendszert, aminek a vízszintes tengelyére sigma n-et mérünk, a függőleges tengelyére pedig tau n abszolút értéket mérünk. Utána ábrázoljuk a megfelelő pontokat. Tehát tudjuk azt, hogy a feszültségi tenzorban, az első oszlopban a rho x-nek, azaz az x normális lapon fellépő feszültségvektornak a koordinátái vannak, a második oszlopban a rho y-nak, azaz az y normális lapon fellépő feszültségvektornak a koordinátái vannak, és a harmadik lapon pedig a rho z-nek megfelelő koordináták vannak. És azt mondtuk, hogy a kördiagramban ezeknek a feszültségvektoroknak egy-egy pont felel meg. Tehát határozzuk meg ezeket a pontokat. Tehát vegyük fel a sigma x-et, vegyük fel a sigma y-t, tehát tételezzük fel, hogy ez a sigma y érték, ez a sigma x érték. És mérjük fel a taukat. Hát a tauk a feszültségi tenzornak a szimmetriájából következően azok azonosak. Tehát tudjuk azt, hogy a feszültségi tenzor szimmetrikus, tehát ide a függőleges tengelyre egy tau xy azonos tau yx-et írhatunk, vagy vehetünk fel, és akkor itt kapunk egy y-nal jelölt pontot, itt meg kapunk egy x-el jelölt pontot. Az előbb megbeszéltük azt, hogy ezek egy főfeszültségi síkon lévő normálisnak megfelelő pontok, ezért egy félkörívben kell elhelyezkedniük. A félkörívnek a középpontját úgy kapjuk meg, hogyha az xy pontnak a távolságát megfelezzük, és ezt a felező egyenest meccésbe hozzuk a függőleges tengellyel, tehát ezzel kaptuk meg, megkaptunk egy félkörívet. Utána gondoljuk azt, hogy tudjuk még a szigma z-t is, tehát ezt a szigma z-t is fölmérhetjük. Szigma z-nek megfelelő feszültségvektorhoz tartozó pont, az rajta van a vízszintes tengelyen. Tehát ez a szigma z, és ahol a félkörív, az előbb berajzolt félkörív metszi a vízszintes tengelyt, ott adódik ki a másik két főfeszültség. Most tekintettel arra, hogy a szigma z-t ekkorának vettem fel, mondhatom, hogy ez a szigma z, ez egyenlő a szigma 1-el, itt megjelenik a szigma 2 főfeszültség, itt pedig megjelenik a szigma 3 főfeszültség. És hogyha tudom a három főfeszültséget, akkor már be tudom rajzolni a másik hiányzó két félkörívet is. Úgyhogy a félköríveknek a vízszintes tengelye való meccéspontja az éppen a szigma 1, szigma 2, szigma 3-nál van. Ezzel a kördiagramot megrajzoltuk. Ha a kördiagramot megrajzoltuk, akkor a kördiagram felhasználásával meghatározhatók az ismeretlen főfeszültségek. Tehát második lépés az ismeretlen főfeszültségeknek a meghatározása. Tehát a szigma 1-jel nem kell foglalkoznunk, azt tudjuk, hogy a szigma z-vel egyenlő. A szigma 2-t és a szigma 3-at pedig a következő képen tudjuk meghatározni. Kössük össze az x pontot, illetőleg az y pontot a körívnek a középpontjával, és akkor itt kiadódik egy derékszögű háromszög. A derékszögű háromszögnek az egyik befogója az a tau xy abszolút érték. A másik befogó, ez pedig a szigma x minusz szigma y per 2. Tehát ez a szigma x minusz szigma y per 2, tehát a szigma x minusz szigma y távolságnak a fele. Most a körnek a középpontja, az tulajdonképpen a szigma x szigma y-nak a számtani közepénél van. Tehát ez a távolság a szigma x plusz szigma y per 2-vel egyenlő. És a szigma 2-t megkapom, hogyha a körnek a sugarát hozzáadom ennek a pontnak a koordinátájához. És a szigma 3-at megkapom, hogyha a körnek a középpontjából levonom a körnek a sugarát. A kör sugarát jelölhetjük mondjuk R betűvel. Tehát az az R betű, ez úgy néz ki, hogy szigma x minusz szigma y per 2 a négyzeten plusz tau xy a négyzetemből vont négyzetgyök, és akkor a szigma 2 az a szigma x plusz szigma y per 2 plusz r-rel egyenlő, a szigma 3 pedig a szigma x plusz szigma y per 2 mínusz r-rel egyenlő. Tehát ezzel eljutottunk oda, hogy a kördiagramból szemléletesen, nem túl bonyolult módon meg lehet határozni a hiányzó két főfeszültséget. Hogyan lehet meghatározni a hiányzó főfeszültségi irányokat? Hiányzó főfeszültségi irányokról tudjuk azt, hogy azok biztos, hogy benne vannak az XY-síkban, hiszen azt mondtuk róluk, hogy a főfeszültségi irányok azok egymásra kölcsönösen merőlegesek, hogyha tudjuk, hogy a szigma, hogy az EZ az főfeszültségi irány, akkor biztos, hogy a másik kettőnek benne kell lenni az EZ-re merőleges síkban, tehát benne kell lenni az EX, EY által meghatározott síkban. Ezt a következőképpen tudjuk meghatározni. Jelöljük ezt a szöget két alfával, és hasonlóképpen ez a szög is két alfa, és ez a szög, ez központi szög az egyes irány és az X pont által meghatározott körívnek, és kerületi szög ugyanehhez a körívhez tartozóan. Tehát még középiskolából ismerős az, hogy a középponti szögek ugyanahhoz az évhöz tartozó kerületi szögnek a kétszeresei. És ez az a szög, amit az EX-el az E1 irány be fog zárni. Ezt a szöget ebből a derékszögű háromszögből tudjuk meghatározni, tehát a tangensét kell vennünk a két alfának, és ez ebből a derékszögű háromszögből úgy néz ki, hogy tau xy abszolút érték osztva szigma x minusz szigma y per kettővel, és ezt a kettős szózót ide fölemelhetjük, és még itt is abszolút értékbe kell tennünk a nevezőben álló mennyiséget. Tehát ez az alfa, ez az egyes irány, tehát az E1-nek és az EX-nek az egymással bezárt szöge. Tehát az alfa, amit ide felírtam, az az egyes főiránynak az x irányjal bezárt szöge. Most ezt a szöget nyilvánvalóan az xy síkban kell felmérnünk. A kérdés csak az, hogy az x-hez, az x irányhoz képest hogyan is mérjük ezt fel. Rajzoljuk fel külön az xy síkot, tehát ez az ex irány, ez pedig az ey irány, és az előbb azt gondoltuk, hogy ezen fellép egy sigma x normál feszültség, itt fellép egy sigma y normál feszültség, és azt gondoltuk, hogy a tau feszültségek is pozitívak. Tehát ez a tau itt, és ez a tau, tehát ez a tau yx, ez pedig a tau xy. És akkor itt egy szabályt fogalmazunk meg a szögnek a meghatározására. Ez a szabály pedig úgy szól, hogy a tau feszültségek mindig a szigma növekedés irányába mutatnak. Tehát szabály, a tau feszültségek mindig a szigma növekedés irányába mutatnak. Tehát a tau feszültségek mindig a szigma növekedésének az irányába mutatnak. Ezt a szabályt a következőképpen tudjuk meghatározni. Vagy tudjuk felhasználni egész pontosan. Megnézzük, hogy mi a helyzet a sigma x és mi a helyzet a sigma 2 vonatkozásában. Látjuk azt, hogy a kettesben nagyobb kettes ponthoz nagyobb sigma feszültség tartozik, mint az x ponthoz. Tehát, hogyha az x pontból indulunk ki, az x irány ismeretéből indulunk ki, akkor a kettes irányhoz a tau növekedési, tau irányában kell elmozdulnunk. Tehát innen le tudjuk olvasni az alfa szöget, és a tau mutatja meg, hogy merre kell ezt a szöget felmérnünk. Tehát ez lesz a kettes irány. És gondoljuk meg ugyanezt az y és a 3-as irány vonatkozásában. Látjuk azt, hogy az y irányhoz nagyobb szigma feszültség tartozik, mint a 3-as irányhoz. Tehát, ha az y-ból indulunk ki, a 3-as irányhoz úgy jutunk, hogyha a tau irányával ellentétesen mérjük fel ezt az alfa szöget. Ha ezt megtesszük, akkor kiadódik az, amit az előbb mondtunk, hogy ezeknek a főfeszültségi irányoknak egymásra kölcsönösen merőlegesnek kell lenniük. Tehát ez lesz az E3, és ezzel most már a kördiagramból nem csak a főfeszültségeket határoztuk meg, hanem meg tudtuk határozni a két hiányzó főfeszültségi irányt is. Menjünk tovább, a feszültségi állapotot most már ezzel befejeztük. Ismerjük a feszültségállapotot, ismerjük az alakváltozási állapotot, ezek felhasználásával meg tudjuk határozni az energiaállapotot, egy elemi környezet energiaállapotát, vagy más szóval egy egységnyi térfogatban felhalmozott alakváltozási energiát, és egy egész testnek az alakváltozási energiáját, ez legyen a 6-os pont energiaállapot. A pont alakváltozási energia. Tehát alakváltozási energia, és ezen belül is még egy A pontot veszünk, ez pedig a fajlagos alakváltozási energia. Tehát ez a fajlagos alakváltozási energia, ez a P pont elemi környezetében felvett egységnyi térfogatban felhalmozott alakváltozási energia, ezt kis U betűvel jelöljük. Tehát ez a kis U, ez a helynek a függvénye, ahol R-rel a P pontnak a helykoordinátáját jelöltük. Tehát az a kis U, ez a fajlagos alakváltozási energia, a P pont elemi környezetében felvett egységnyi térfogatban felhalmozott alakváltozási energia. Ezt úgy definiáljuk nagyon tömören, hogy 1/2-szer a feszültségi tenzornak a kétszeres skaláris szózata az alakváltozási tenzorral. Az első hét gyakorlatán megbeszélték azt, hogy hogyan is néz ki, hogyan értelmezzük a két tenzoroknak a kétszeres skaláris szózatát. Így gyorsan levezetjük, hogy ebből a kétszeres skaláris szózatból kiindulva, hogyan is lehet meghatározni az alakváltozási energiát, a fajlagos alakváltozási energiát. Tehát vegyük a feszültségi tenzornak és az alakváltozási tenzornak is a diadikus alakját. Tehát ez egyenlő lesz tovább, az 1/2-et változatlanul leírjuk. Tehát ρ x diád x. Plusz ρ y diád y. Plusz ρ z diád z. Ez eddig a feszültségi tenzor. Ez van kétszeresen skalárisan szorozva az alfa x diád x-el. Plusz az alfa y diád y-nal és plusz az alfa z diád ez-vel. Tehát itt arról van szó, hogy a diádnak az első szorzó tényezőjét a másik diádnak az első szorzó tényezőjével, illetőleg a második szorzó tényezőjét a második szorzó tényezővel szorozzuk skalárisan, és hogyha ezt megtesszük, akkor csak ott fognak maradni nullától különböző elemek, ahol a második skaláris szorzó tényezőnél az indexek megegyeznek. Ugyanis az E x skalárisan szorozva az y-nal, E x skalárisan szorozva az ez-vel, az a skaláris szorzás értelmezéséből nulla lesz. Miért? Mert abszolút értékszer abszolút érték szorozva a bezárt szögnek a koszinuszával, és hát ezek egymásra merőlegesek, a bezárt szög 90 fok, annak a koszinusza pedig nullával egyenlő. A koszinusz csak akkor egyenlő egyel, hogyha önmagával szorzódnak az egységvektorok. Tehát ezért lesz egyenlő tovább. 1-2-szer zárójelbe rho x skalárisan szorozva alfa x-el plusz rho y skalárisan szorozva alfa y-nal plusz rho z skalárisan szorozva alfa z-vel. Tehát tudjuk külön-külön, hogy hogyan néz ki a rho x, rho y, rho z. Tudjuk külön-külön, hogy hogyan néz ki az alfa x, alfa y, alfa z. Elvégezzük a skaláris szorzatokat, egy kicsit átrendezzük az eredményt, és arra az eredményre jutunk, hogy ez egyenlő 1-2 zárójel sigma x szorozva epsilon x-el plusz sigma y szorozva epsilon y-nal plusz sigma z szorozva epsilon z-vel plusz tau xy szorozva gamma xy-nal plusz tau xz szorozva gamma xz-vel plusz tau yz szorozva gamma yz-vel. Tehát a feszültségi tenzornak és az alakváltozási tenzornak a megfelelő elemeinek az összeszorzása, utána összegzése és 1-2-del való megszorzásaként kapjuk a kis u-val jelölt fajlagos alakváltozási energiát. Tehát ez egy adott pontból kiragadott, egységnyi térfogatban felhalmozott alakváltozási energia. Tehát ez energia egészen biztos ennek következtében, hogy ez nagyobb, mint nulla. Tehát ez egy pozitív skalár mennyiség. Tehát az energia az mindig pozitív skalár mennyiség. Na most, hogyha felhasználjuk azt, amit az előbb bevezettünk, hogy a feszültségi tenzor és az alakváltozási tenzor is felbontható egy deviátoros részre és egy gömbi részre, és hozzátesszük azt, hogy a deviátoros rész az mindig a tiszta torzulásra vonatkozik, a gömbi rész pedig mindig a tiszta térfogatváltozásra vonatkozik, és tehát még itt rögtön az elején beírjuk ezt a felbontást, és úgy végezzük el a kétszeres skaláris szorzást, akkor az energia is két részre lesz bontható, tehát az energiából is kimutatható az, hogy lesz egy tiszta térfogatváltozási része, és lesz egy tiszta torzulási része. Tehát bevezetve a feszültségállapot és az alakváltozási állapotnak is a tiszta térfogatváltozásra, illetőleg a tiszta torzulásra való bontását, akkor lesz egy tiszta térfogatváltozási és lesz egy tiszta torzulási energia részünk. Tehát nem túlzottan bonyolult átalakítással ezt megtehetjük, én nem írogatom le itt a lépéseket, csak a végeredményt írom le. Tehát a tiszta térfogatváltozási energia rész az a következőképpen néz ki. Tehát az U indexben a nagy V, az egy hatod szorozva az A római jegy az F római jeggyel, vagy hogyha ezt részletesebben kiírjuk, akkor 1 per 12 nagy G, ez a csúsztató rugalmassági modulusza az anyagnak, szorozva 1 minusz 2 nü per 1 plusz nü, ahol nü az anyagnak a Poisson tényezője, szorozva F római 1 a négyzetennel. Energia ez is, tehát biztos, hogy ez is egy pozitív skalár mennyiség. A tiszta torzulási energia rész, tehát tiszta torzulási energia rész, U index nagy T, az egyenlő 1 per 12 nagy G, ez a nagy G itt megint az anyagnak a csúsztató rugalmassági modulusza, és akkor kezdjünk egy szögletes zárójelet, a szögletes zárójelen belül egy gömbölyű zárójelbe, a sigma x minusz sigma y a négyzeten plusz a sigma y minusz sigma z a négyzeten, plusz a sigma x minusz sigma y a négyzeten, plusz 6-szor zárójelbe tau x y a négyzeten, plusz tau y z a négyzeten, plusz tau x z a négyzeten, minden zárójel bezárva, és erről is biztosan tudjuk, hogy ez egy pozitív skalár mennyiség. Tehát az alakváltozási energiának is van egy tiszta térfogatváltozási, és van egy tiszta torzulási része. Ebből egy érdekes következtetést vonhatunk le, hogyha ismerjük ezt a tiszta torzulási és tiszta térfogatváltozási részt, ugyanis határesetnek tekinthetők azok az anyagok, amelyek tökéletesen jó közelítéssel, tökéletesen összenyomhatatlannak tekinthetők. Az, hogy tökéletesen összenyomhatatlan, az azt jelenti, hogy nem képes térfogatváltozásra. Tehát nem képes térfogatváltozásra. Vannak ilyen anyagok, például nagyon jó közelítéssel ilyen anyag a gumi, vagy ilyen anyag a kaucsuk. Na most, hogyha egy anyag nem képes térfogatváltozásra, akkor biztos, hogy a térfogatváltozása energia rész az nulla lesz. Tehát biztos, hogy a térfogatváltozása energia rész az nulla lesz. Tehát tökéletesen összenyomhatatlan anyagok esetén az UV az egyenlő lesz nullával. Hogyha rátesznek erre nézni, az UV akkor lesz egy, hát az F római jegy az különbözik nullától, hát ez az 1 per 12 G, ez is különbözik nullától, de akkor lesz nulla, hogyha az 1 minusz 2 nü egyenlő lesz nullával. Tehát az 1 minusz 2 nűnek kell nullának lenni. Tehát a tiszta térfogatváltozáshoz tartozó energia résznek rögtön befejezzük. A nullaságából következik ez, és ebből pedig következik az, hogy a nűre kapunk egy határértéket, az, hogy a nű ebben a határhelyzetben 0,5 lehet. A valóságos anyagoknál, tehát az összes többi anyagnál, ami nem ilyen tulajdonságú, Igaz az, hogy az UV az nagyobb nullánál, és ebből pedig az következik, hogy a nőnek kisebb egyenlőnek kell lenni, vagy pontosan kisebbnek kell lenni, mint 0,5-nek. Tehát kérném szépen, hogyha találkoznak egy olyan anyaggal, aminek egy a Poisson tényezője, legyenek óvatosak, mert olyan nem nagyon van. Tehát a tökéletesen összenyomhatatlan anyagokra igaz az, hogy a Poisson tényezőjük 0,5-del egyenlő, az összes többi nem ilyen tulajdonságú, tehát összenyomható anyagokra pedig biztos igaz az, hogy a nő az kisebb, mint 0,5. Acélra például 0,3, 0,33, 0,25, valami ilyen érték szokott lenni. Köszönöm szépen a figyelmet, innen fogjuk a jövő héten folytatni.